A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Fürjes Balázzsal, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkárával. A fővárosi közfejlesztések tanácsa június elejére tervezett következő ülése kapcsán beszélgettünk fővárosi témákról, illetve azokról a napirendi pontokról, amik ott szóba kerülhetnek majd. És véhetően a Lánchíd is megkerülhetetlen kérdés lesz, illetve a Lánchíd felújítása. Úgy tűnik, hogy azért ez továbbra is forrás hiányos beruházásnak tűnik, vagy forrás hiányos beruházásnak számít. Mi lehet a sorsának?
Nézze, itt tanástalan vagyok, és nagyon remélem, hogy a Városháza majd tiszta vizet önt a pohárba. Semmilyen információt nem kapunk a fővárostól hivatalosan, de informálisan sem a Lánchídról. A főpolgármesteri interjúkból próbálunk tájékozódni, és itt nagyon megdöbbenve hallgattam azt, hogy talán pont ma mondta azt a főpolgármester úr, hogy elhalasztja a főváros a Lánchíd felújítását.
Ugye ez azért is érdekes, mert ha jól tudom, akkor éppen a főpolgármester által rendelt szakvélemény valahogy úgy fogalmazott, hogy 2020 júniusánál vagy nyaránál tovább nem nagyon halogatható a felújítás.
Pontosan erről van szó, tehát forráshiány nincs. Az utolsó hírünk a fővárostól a Lánchíd ügyében, hogy azt kérte a kormánytól, hogy a kormány tegye lehetővé, hogy az a 6 milliárd forint, amivel mi a kormányzat támogatja ezt a tisztán fővárosi tulajdonban, fenntartásban álló hídnak a felújítását, nagyon fontos hídunk felújítását, és amire a fővárosnak elkülönített forrásai vannak, ezt támogassa 6 milliárd forinttal, ezt még Tarlós Istvánnak megígértük, és természetesen Karácsony Gergely felé is áll a szavunk, és azt kérte főpolgármester úr, hogy még azt is tegyük lehetővé, hogy ezt kizárólag a hídra használhassa föl mind a 6 milliárd forintot, mert korábban úgy volt, hogy ez a 6 milliárd forint a hídra és az alagút felújítására használandó föl. Tehát így tulajdonképpen növeljük meg a hídra fordítható összeget, mert azt semmivel nem kell megosztani, semmi másra nem kell ebből szánni, mind a 6 milliárd forint hiánytalanul a híd felújítására fordítható, és a fővárosi költségvetésben még Tarlós Istvántól örökölt módon benne van a többi forrás, ami szükséges. Tehát forráshiányról nincs szó. És hát most a tanástalanságom az annak szól, hogy, és meg is fogjuk kérni főpolgármesterről a Városházát, hogy hát tisztázza, hogy eddig azt hallottuk, hogy a Lánchíd felújítása sürgős. És valóban főpolgármester úr egyrészt maga, megint próbálom szöveghűen idézni, az m4.hu portálnak azt nyilatkozta decemberben, szó szerint idézett, a Lánchíd rekonstrukciója nem halogatható tovább. Január 3-án a saját közösségi oldalán Facebookon azt mondta, hogy a felújítás már nem húzható sokáig, és kitiltásra kerülnek az 5 tonnánál nehezebb járművek a hídról, és ennél is súlyosabb az, amit ön is mondott, hogy a főpolgármester rendelt egy hídvizsgálatot, egy szakvéleményt, egy mérnöki szakvéleményt tavaly decemberben, és ez a szakvélemény, amit átadott nekünk, ez volt az utolsó szakmai anyag, amit kaptunk több mint fél éve körülbelül a fővárostól, a szó szerint így fogalmazott, hogy a Lánchíd felújítása fél évnél tovább nem halasztható, december 10-én készült ez a szakvélemény, tehát ez a szakvélemény úgy fogalmazott, a főpolgármester által megrendelt, a főpolgármester számára készített szakvélemény, hogy a Lánchíd felújítása 2020. június 10-nél tovább nem halasztható. Ezt átadta nekünk egyetértőleg a Városháza. Semmilyen módon nem kifogásolt ennek a szakvéleménynek a megállapításait, sőt, hangsúlyozom, maga főpolgármester úr úgy nyilatkozott, hogy a Lánchíd rekonstrukciója nem halogatható tovább. Most akkor arra szeretnénk magyarázatot kapni, hogy most ez volt az igaz tavaly decemberben, vagy az az igaz, hogy halasztható, és nincs is olyan rossz állapotban, mert nem látunk tisztán, és ha évvégén nem volt igaz, hogy nem halasztható, és fél éven belül meg kell csinálni, akkor kérdezzük, hogy miért, és akkor az sincs rendjén, de ha ne adj Isten, most nem lenne igaz, hogy ez halasztható, és nincs baj a Lánchíddal, vagy nincs akkora baj, akkor azt talán talán még nagyobb baj, tehát itt a főpolgármesterhez fogunk fordulni, hogy tisztázz ezt, kérjük, hogy a közfejlesztések tanácsán adjanak tájékoztatást, adjanak információt, mondják el, hogy ez a mostani döntés hogyan viszonyul a tavaly decemberi főpolgármesteri szavakhoz, főpolgármester által rendelt szakvéleményhez, és megmondom őszintén még egy dolog, amit nem értek ebben a kérdésben, hogy minden rosszban van valami jó, tartja a mondás, és ez igaz. Tehát általában az élet alátámasztja ezt a mondást. Most egy elég nagy bajban van az egész világ, nagy bajban van Magyarország, és a gazdaság egy soha nem, vagy nagyon rég nem tapasztalt visszaesést kénytelen elszenvedni, most ennek a következményét itt szükségtelen számba vennünk, tehát nagy a baj, de ebben a rosszban az a jó azért benne van, hogy ilyenkor a cégek minden iparágban, és így az építőiparban is, mondjuk talán a lélegeztetőgépek beszállítói nem, de egyébként például az építőiparban sorra mondják vissza a megrendeléseiket a cégeknek, új megrendelések nem jönnek, tehát ilyenkor a verseny kiéleződik, és ilyenkor érdemes annak, akinek van rá forrása, és van rá módja versenyeztetni a piacot, és árajánlatokat kérni, mert olcsóbb ajánlatokat kapunk, tehát valószínűleg most lehetne a legolcsóbban leszerződni a Lánchíd felújítását, ráadásul a magyar közbeszerzési rezsim évek óta ismeri a feltételes közbeszerzés intézményét, ami egy nagyon hasznos eszköz, mert azt teszi lehetővé, hogy kiírja például a főváros a Lánchíd felújítását, lefolytassa a tendert, kitapossa a legolcsóbb ajánlatot a vállalkozókból, és csak az eljárás lezárásakor az ajánlatok birtokában kell eldöntenie, hogy tényleg lefolytatja-e az eljárást. Ha azt látná, hogy olyan ajánlatok jöttek be még így is, amik túlzóak, akkor nem kötelessége, de hogy egy ilyen eljárást miért nem készítettek elő, miért nem írtak ki, és miért nem folytattak le járványtól függetlenül is az elmúlt hónapokban, és miért nem történt semmi Lánchíd ügyében, tavaly december óta, nem csak március óta, ami a járványhelyzet bekövetkezett, ezt nem tudjuk, és hát arra kérünk fővilágosítást, hogy most akkor mennyire voltak igazak a múlt decemberben hallottak, és hát itt mégiscsak a város szava hihetősége a kérdés, úgyhogy ezeket jó lenne tisztázni.
Beszéltünk az imént közlekedésről, fővárosi közlekedésről és tömegközlekedésről. Még egy kérdés erejéig térjünk vissza erre, mert hogy a héten itt az Inforádióban nyilatkozott Kis Ambrus főpolgármester helyettes, és ő úgy fogalmazott, hogy 20 milliárd forint körüli lehet a BKV-BKK vesztesége a járványhelyzet okán, és a kormány segítségét fogják kérni, hogy egyáltalán fenntartható legyen a fővárosi tömegközlekedés. Tud vélhetően ebben segíteni a kormány? Van erre szándék?
Hát ez ismét egy nehéz kérdés. Először is azt fontos elmondani, hogy a lehetőségeihez képest a kormány már segít. Tehát idén a fővárosba, a fővárosi és a kerületi önkormányzatok működése és fejlesztésekre együttesen 88 milliárd forint támogatást kapnak. Ez nem egy kicsi összeg. Nagyon sok települési önkormányzatnak a költségvetése messze nem éri el. A legtöbb önkormányzatnak a költségvetése azt a 67,62-88 milliárd forintot, amit egészen biztosan megkap a főváros és a fővárosi kerületi önkormányzatok idén működési és fejlesztési támogatásként. Ami nehézé teszi a kérdés megválaszolását, hogy mi tényleg törekszünk az együttműködésre, de azért tehát a közösségi közlekedésben, meg a BKK-ban úgy látjuk, hogy nagy bajok vannak, és nem látjuk, hogy mi a garanciája annak, hogyha bárki, ha az állam megnövelné a támogatását ennek a rendszernek, az olyan nem folyna el a pénz. Tehát itt látunk rendezetlenséget, rendetlenséget, káoszt ugye tapasztaltunk a menetrendi kérdésben. Itt a járvány kellős közepén egyszer csak hétköznapokban bevezette egy egyszerű copy-paste művelettel a BKK a hétvégi menetrendet. Ennek következtében 3 munkanapon keresztül, azt se értettük, hogy miért tart ez 3 munkanapig, mikor az első munkanapon már látható volt, hogy ez egy katasztrofális intézkedés. Lehetetlen volt április legelején első napjaiban a távolságot tartani, és centikre álltak egymástól a munkaidő kezdetén és a munkaidő végén az utasok. Ez a forgalomszámlálás szerint napi 20 ezer utast jelentett 3 napig. Ha 20 ezer ember csak további 10-zel találkozott a boltban, a családjában, a munkahelyén, itt ugye munkába járó az országot, a nehéz helyzetben is a vállukon vívő emberekről volt szó, akkor az további a 3 nap alatt 600 ezer ember, meg ez a 3-szor 20 ezer az 660, mondjuk átszedésekkel 500 ezer, fél millió ember volt így egymástól centikremek az ő kontaktja is, tehát ez egy nagyon felelőtlen BKK eljárás volt. Ezt követően a BKK vezetője fölajánlotta a lemondását a főpolgármesternek. A BKK-nak az a vezetője, akit néhány héttel korábban egy pályázaton a főpolgármester választott ki, és egy új vezetőt nevezett ki a BKK élére. Ez az új vezető fölajánlotta a lemondását, de akkor főpolgármester úr mindenhol megvédte, hogy ez nem az ő hibája, ez egy szakmai hiba volt, nem a cégvezetés hibája, rendíthetetlen a bizalma Varga Ivetben, majd néhány hét múlva pedig kirúgta, nem is pontosan értett indokokból, volt itt egy nyilatkozatháború, hogy kiadtak egy nyilatkozatot, amit ráírták a cégvezető nevét, az kiderült, hogy ő nem is látta, nem járult hozzá, tehát teljesen kaotikus helyzetek vannak, most pedig a múlt héten azt olvastuk, hogy hetente 1 milliárd forint a BKK vesztesége, és közben azt látjuk, hogy a munkaidő kezdetét és végét leszámítva, napközben is rendszeresen ugyanazon időkben, és esténként pedig aztán végleg, még a kijárási korlátozás alatt, hónapokig üresen jártak a buszok, és égették el a pénzt az üzemanyagköltséggel és az egyebekkel, tehát azt a munkát, hogy egy járványügyi, specifikus erre a helyzetre írott menetrendet bevezetett volna a BKK, ezt nem végezték el, a pénzpazarlás az folyt, és közben pedig, hát a főpolgármester helyettes, most nem akarom megsérteni Kis Ambrust, jó személyes és munkakapcsolatban vagyunk, de tartja a kezét a városháza, hogy tehát biztos, hogy sok önkormányzat fog a kormányhoz jönni, és a kormány, ilyenkor mindig persze fölmerül ez a kérdés, hogy és mi vajon kihez fordulhatunk, tehát hogy itt egy közös teherviselés van, és mindenkinek el kell fogadnia, hogy átmeneti hosszabb, rövidebb nehézségeket meg kell oldani, de azt gondolom, hogy lesznek olyan önkormányzatok, akik azt fogják nekünk mondani, hogy nézzétek, bajba kerültünk, de ezt csináltuk a bevételi oldalon, és így meg úgy szereztünk plusz bevételt, és a kiadásainknak meg ezt a részét visszavettük, csökkentettük, elhalasztottuk, megtettünk mindent, amit mi tehetünk, még mindig nagy a baj, kérünk segíts. Egy ilyen önkormányzathoz egészen másképp lehet hozzáállni, mint olyanhoz, aki a maga feladatkörében nem teszi meg azokat az intézkedéseket, amik kiadáscsökkenéshez, bevételnövekedéshez vezetnének, hanem csak azt tudja elképzelni, hogy a kormány adjon pénzt. Ez így nehéz lesz.
Beszélgetés első felében szó volt már közparkokról, illetve közparkok látogatásáról, de hát itt az egyik legkedveltebb közparkunk a Városliget, és most az ahhoz kapcsolódó Liget Budapest projekt. A héten az országgyűlés hát úgymond felülírta a főváros által a Városligetben elrendelt változtatási tilalmat, tehát érvényét veszti korábban a főváros által meghozott változtatási tilalom. Vajon mivel járhat mindez majd a gyakorlatban, mondjuk megépülhet nek a vitatott épületek? Ugye itt 3 épületről van szó, az Új Nemzeti Galéria, a Petőfi csarnok helyén a Magyar Innovációháza és a Városligeti Színház. Megjegyzem zárójelbe, hogy ezekre egyébként van érvényes és akár végrehajtható építési engedély. Szóval mi történik majd a Városligetben ezek után ön szerint?
Köszönöm szépen a kérdést. Ez fontos, hogy budapestiek érdekében hallgatók számára is tisztázzuk ezt a kérdést. Tehát nem cél, hogy azt, amire azt mondtuk, hogy még ha nem is értünk egyet vele, fővárosi döntés, hogy ne épüljön meg, fővárosi közgyűlés határozatot is hozott erre, hogy ne épüljön meg a Ligetben a Nemzeti Galéria, az Innovációháza, a Magyar Innovációháza, ugye a magyar tudományos eredményeket, föltalálókat mutatta volna be, és egy gyerekszínház. Mi ezt szerettük volna megépíteni. A választási eredmény után tettünk sajnos eredménytelen kísérletet arra, hogy a közfejlesztések tanácsában ezt egy szakmai párbeszéd keretében vitassuk meg ezeket a kérdéseket. Mi szerettük volna, hogyha a közfejlesztések tanácsában főpolgármester úrral, munkatársaival közösen meghallgatjuk Bán Lászlót, aki mégiscsak a Szépművészeti Múzeum igazgatójaként a leglátogatottabb magyar múzeum főigazgatója, egy tapasztalt múzeumi szakember, aki a Liget Budapest programnak a vezetője, hogy hallgassuk meg azokat a szakmai érveket, amik amellett szólnak, hogy ezt ne csonkítsuk, hanem hiánytalanul valósítsuk meg ezt a fejlesztést. Ráadásul akkor főigazgató úr elmondhatta volna, hogy például a galéria, de a többi ház is olyan helyen épül meg, ami nem a zöld területtől vesz el helyet, hiszen a Petőfi csarnok helyén épülne meg a Nemzeti Galéria. A Ligetben a zöld felület, a zöld mérete akkor is nagyobb lenne a program előtti állapothoz képest, hogyha ezeket megépítettük volna. Nem volt nyitott Karácsony Gergelyen szakmai párbeszédre, nem tudtunk erről beszélni. Egyeztetés nélkül egyoldalúan ők azt a döntést hozták, hogy ne épüljenek meg ezek. Mi pedig tartjuk magunkat ahhoz a szavunkhoz, amit miniszterelnök úr Orbán Viktor a parlamentben is megfogalmazott, hogy ha a főváros egy jelentős fejlesztést nem támogat, akkor azt nem valósítjuk meg, még akkor sem, ha szerintünk ez egy hibás döntés. A legitim budapestiek által megválasztott városvezetés ellenére nem fejlesztjük, nem építjük Budapestet. Tarlós Istvánnal is így jártunk el, amikor ő azt mondta, hogy a Margit-szigeten egyébként szerintem helyesen nem lenne jó megépíteni azt a teniszcsarnokot, teniszközpontot, akkor a kormány elállt attól a beruházási szándéktól. Tehát nem szándékunk a szerintünk nem jó döntés, jobb lenne Budapestnek megépíteni, de tiszteletben tartjuk a Városháza véleményét, nem az a cél, hogy ezt kijátsszuk és megépítsük. De akkor mi a célunk? Hát az a célunk, hogy az ellenkező végletet is szeretnénk kizárni. Tehát miközben hivatalos döntése a közgyűlésnek arról van, hogy ezt a három épületet, ami még nem kezdődött meg a kivitelezése, és pontosan úgy van, ahogy ön mondta, jogerős végrehajtható építési engedély van, elvégeztetett a tervezési munka, hogy a fővárosi közgyűlés azt mondta, hogy ezeket ne építsük meg, de újra meg újra hallunk olyan hangokat fővárosi politikusoktól, a Városháza holdudvarából, hogy nem csak ezt kéne megakadályozni, hanem az épülő félben lévő, a kivitelezés folyamatában lévő, már megkezdett építkezéseket is le kéne állítani, és akkor torzók maradnának, vagy tetemes költségen vissza kéne bontani ezeket. Ezt szerettük volna kizárni, hogy ez véletlenül se juthasson eszébe senkinek, és egy mondjuk elrendelt változtatási tilalommal, vagy azonnal intézkedéssel ne állíthasson le menet közben lévő építkezéseket. Főpolgármester úr is mindig arról beszélt, hogy ez a szándéka, tehát hogy ő nem akar folyamatban lévő építkezést leállítani. Láttunk már olyat, hogy ott a koalíciós pártok közötti húzavona utolsó pillanatban hát megtett fenyegetések, hogy nem fogadja el az egyik párt a költségvetést, hogyha a főpolgármester nem hagyja figyelmen kívül a leegyeztetett döntéseket és a, mondjuk a színház igazgató esetén a szakmai bizottság döntését. Tehát láttunk már mindent, úgyhogy azt gondoltuk, hogy jobb ezt rögzíteni. És a másik kérdés, hogy amit a fővárosi közgyűlés talán nem ez volt a szándékuk, de amit utoljára hoztak döntést, egy változtatási tilalom, annak az is az eredménye, hogy az építési engedélyhez nem kötött parkfejlesztési, zöldfejlesztési munkákat sem lehetne elvégezni, és szerintünk az fontos, hogy ez a parkosítás, zöld területfejlesztés, ahol nem kell építési engedély, az is megtörténjen, miközben egy változtatási tilalom azt kizárja.
Nem kapcsolódik közvetlenül a Liget projekthez, de mégiscsak városligeti beruházás, az úgynevezett biodóm. Mi lesz, vagy mi lehet a sorsa egyáltalán, hogyan fejezhető be, hogy a költségeket tekintve most valahol 45 milliárd forintnál áll a számláló, de állítólag még hiányzik további 20 milliárd. Szóval mi lesz itt, hogyan fejezhető be ez a beruházás?
Hát itt mi is várjuk a városvezetést, hogy tisztában tegye ezt az ügyet. Ugye ezt már sokszor elmondtuk, hogy a kormány két ütemben vállalta 47 milliárd forintnak a kifizetését erre a tisztán fővárosi beruházásra. Ezt teljes egészében egyedül a fővárosi állatkert terveztette, intézte a közbeszerzéseket, a kormány semmilyen módon nem szólt bele ebbe a beruházásba. Úgyhogy fővárosi kontroll alatt volt és van. Nem tartom azt elképzelhetőnek, hogy újabb 20 milliárd forintot egyszer csak a kormány valahonnan elővarázsoljon, és itt is nagyon örülnénk, hogyha a főváros élne a rendelkezésére álló eszközökkel, hát a közbeszerzéseken nyilvános árlicitet tarthat, a műszaki tartalmon módosíthat, hogy kevesebbe kerüljön, tárgyalhat az ajánlattevőkkel, tehát számtalan eszköze van annak érdekében, hogy lejjebb vigye ezt az árat. Egy dolgot tudtunk még felajánlani, korábban egyetértés volt a városvezetéssel abban, hogy a Liget programban keretében a Hermina úton épülne egy Hermina garázs nevezetű parkolóház.
Egy 700 férőhelyes garázs lenne, igen.
Hogyha ezt részben a Liget autómentesítése jegyében, ami megint egy fontos cél, és ezt mi kezdettől fogva szeretnénk, hogy amikor elkészül a Liget program, akkor nem vagy alig legyen gépjármű közlekedés a Ligetben, például a Kóskároly sétány legyen egy gyalogos és kerékpáros sétány, az állatkerti sétányról legfeljebb a kora reggeli és a késő este munkaidő eleje, munkaidő vége kivételével tiltsuk ki a gépkocsikat, tehát ezt, hiszen egy nagy zöld park, egy pihenőpark, egy közterület jön létre. Ha ennek a gondolatnak a jegyében el tudjuk hagyni, megegyezünk azban a fővárossal, hogy a Hermina garázsra nincs szükség, akkor a kormány azt a pénzt, amit erre szánt volna, az 5-6 milliárd forint, azt még mobilizálni tudja, oda tudja adni a biodómra, de ez az utolsó, amit ebben az ügyben meg tudtuk.
Ugye, tegyük hozzá, ha ennek az építése elmarad, a Hermina garázs építése, lesz egy 800 férőhelyes garázs egyébként a Liget másik oldalán, felvonulási vagy 56-osok terén, mert hogy azért fontos ugye az autómentes városliget, és ezt azért is hozom így a befejezés vége felé szóban, mert azért itt évtizedeken keresztül azzal kellett együtt élni, hogy a városliget voltak éppen egy autópálya, az M3-as autópálya bevezető szakasza is egyúttal a város központ felé, és ráadásul egyetlen környezetvédő sem vonult fel tiltakozásul emiatt a Szőnyi úti vagy az M3-as felüljáróra. Milyen megoldások lehetnek itt, hogyha autómentes lesz majd valóban a Városliget?
Igen, és ez is egy olyan kérdés, amiben tehát érdemes a fülünk mellett visszatérni a legelső kérdésre, hogyha ez az utolsó ilyen keretes szerkezetet adni a beszélgetésnek, hogy érdemes a fülünk mellett a viták helyében tett kijelentéseket, hogy kormány hazudik, mint állat, töketlen, meg tökörészik, ezeket érdemes a fülünk mellett elengedni, és az együttműködésre koncentrálni, mert amikor a budapestiek érdekét és a város érdekét nézzük, akkor tudunk jó megegyezéseket kötni. Most már nem is tudom, hogy az utolsó vagy az utolsó előtti fővárosi közfejlesztések tanácsában egyeztünk meg azzal abban főpolgármester úr csapatával, hogy egyetértünk abban, hogy át kell szervezni a Liget közlekedését, hogyha a Liget program megvalósul. Egyetértettünk abban, hogy ne legyen átmenő forgalom, gépkocsi forgalom egyáltalán a Kóskároly sétányon, és az egy impozáns, nagyvonalú gyalogos és kerékpáros sétány legyen, hogy lezárjuk így a gépjármű forgalom elől az állatkerti körutat, hogy ott kizárólag a közösségi közlekedés járművei közlekedhessenek, és ehhez valóban szükségesek intézkedések, ezeket bemutattuk, hogy milyen intézkedéseket tennénk, a főváros támogatta ezeket, és pillanatokon belül meg fog jelenni az a kormányhatározat, ami források biztosításával, főváros számára hasznos források biztosításával indítja a tervezési előkészítési munkát, meg fogjuk tervezni a Szegedi úti felüljárót, meg fogjuk tervezni a Vágány út felújítását, tehát azokat az elterelő útvonalakat létre fogjuk hozni, illetve kapacitásukban, szélességben bővíteni fogjuk, ami lehetővé teszi, hogy itt elsősorban a hivatási forgalom, a reggel munkában járók, aztán munkába hazatérők számára a kieső Liget ten átmenő utakot, útvonalakat máshol pótoljuk, máshol lehetséges legyen a közlekedés, és az is nagyon fontos, amit ön említett, parkoló kapacitást kell a Liget határain kívül létesíteni, és az is része az elképzelésnek, ennek a tervezése is indul, hogy pont azt a szakaszt, amit ön említ, ahol ilyen, ugye ha kifelé, kívülről nézzük az M3-as felől, ahogy befelé jövünk a városba, és ott szétágaznak ezek az autópályaszerű bevezető utak, ott közöttük elég nagy szabad terület van, hogy ezeken a szabad területeken, illetve a Mexikói úton létesítsünk olyan P plusz R parkolókat, ami lehetővé teszi, hogy a agglomerációból, Gödöllő felől, külső kerületekből érkezőek itt átszálljanak a közösségi közlekedésre, az is egy közös tervünk a fővárossal, hogy a millenniumi föld alatti vasutat úgy újítsuk föl, hogy megegyeztünk ebben is, hogy a Hungária körúton legyen egy plusz megálló, ahol ugye az egyes villamosra át lehet szállni. Tehát ennek a kisföld alatti megálló Hungária körút egyes villamos megállója közvetlen közelében új P+R, több százas P+R kapacitást fogunk létesíteni. Hát évek munkája, a megegyezés megtörtént, a kormány eldöntötte, a tervezésre a forrásokat odaadta, úgyhogy indul a munka.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt órában Fűries Balázs, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkára volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő, Szabó Gergő szerkesztő, riporter és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.